Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterének soron következő előadásán. Sorozatunkban ebben a fél évben összesen 12 előadást nézhetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk dr. Röst Gergely Nagykanizsán született, és a Batthyány Lajos gimnáziumban érettségizett. Számos tanulmányi versenyt nyert matematikából, fizikából és kémiából. Gimnázium után a JATE matematikus szakára jelentkezett, és az STN szerzett kitüntetéses diplomát. Doktori disszertációját periodikus funkcionál differenciál egyenletek bifurkáció elmélete címmel 2006-ban védte meg Krisztin Tibor téma vezetésével. A Szegedi Tudományegyetem alkalmazott és numerikus matematika tanszékén évek óta foglalkozik a különféle járványok matematikai modellezésével. A Röst Gergely által vezetett szegedi kutatócsoport február közepén tette közzé a Kínán kívüli COVID-19 járványok kitörésének valószínűségéről szóló tanulmányát, mely szinte teljesen pontosan vázolta az azt követő hetek történéseit.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Mai előadásban arról fogok beszélni, hogyan tud segíteni nekünk a matematika az új koronavírus járvány elleni küzdelemben. Igazából a járványok matematikájával már egy ideje foglalkozunk itt a Szegedi Tudományegyetemen. 2008 óta működik a kutatócsoportunk, ami azóta egész nagyján nőtte ki magát, jelenleg 12-en vagyunk ebben a kutatócsoportban, és különböző témákkal foglalkoztunk már az elmúlt években, különböző a való életben felmerülő problémákkal, amikhez tudtunk segítséget nyújtani a matematikai modellek segítségével. Ilyenek voltak például, hogy kell megtervezni az influenza elleni védőoltási stratégiákat pandémia idején, hogyan kell készletezni az antivirális szereinket megint csak pandémia idején, foglalkoztunk a bárányhimlő elleni védőoltások hatásával, kanyaró terjedésével, de az ebola elleni stratégiák beavatkozások kiértékelésével is. Mielőtt a koronavírusról beszélnék, kicsit a járványmatematika történelméről is szólnék pár szót. Ugye már az ókorban rengeteg feljegyzés volt különböző pusztító járványokról, de igazából amikor már adatokat tudtunk kinyerni a feljegyzésekből, arra a középkorig kellett várni. Például a 14. századi nagy pestis járvány idején föl volt jegyezve különböző helyeken, mikor jelent meg a pestis. Ez alapján lehet rekonstruálni egy ilyen térképet, hogyan söpört végig az évek alatt Európán a pestis. Itt a különböző színárnyalatok különböző éveket jelentenek, azt mutatják, hogy adott területen, ugye délről indult, mikor ért oda a pestis. Egy másik, ahol még részletesebb adataink vannak, az a londoni nagy pestis, 1666-ból, ahol nagyon részletes és alapos statisztikákat készítettek, hétről hétre feljegyezték egy ilyen halálozási jegyzékben az elhunytaknak a számát, illetve a halálokokat is, hogy milyen ok miatt hányan haltak meg. És itt látható például, hogy az egyik héten a 6400 elhunytból közel 6000 a pestis miatt halt meg. És ebből lehet egy ilyen görbét rekonstruálni, így nézett ki a londoni nagy pestisnek a járvány görbéje. És akkor itt már látszik a matematikának a szerepe, hogy itt ilyen görbék vannak, meg számok vannak, hogyan tudjuk megérteni azt, hogy miért így néz ki a görbe, miért ilyen magasra nőtt föl, miért kezdett ott lefele menni, illetve ha egy valódi járványnak a közepén vagyunk, akkor még ennek a görbének csak a legelejét látjuk, az alapján tudunk-e előrejelzést tenni, hogy hogy fog ez alakulni később. Kicsit ugrunk az időben, 1766-ba, akkor Daniel Bernoulli svájci matematikus volt az, aki először a matematikát használta járvánnyal kapcsolatos való életbeli problémának a megoldására. Akkor pedig fekete himlő pusztított, és az ellen elterjedt ez az eljárás, a védőoltások előfutárának is tekinthető, ez a variolációnak nevezett eljárás, hogy szándékosan megfertőzzük magunkat a himlőnek egy enyhébb változatával, és azt reméljük, hogy ezzel immunitást szerzünk a súlyosabb változat ellen. A súlyosabb változatnak 30% volt a halálozási aránya, de az enyhébb változatnak is volt 2% körüli halálozási aránya. És az a kérdés, hogy érdemes-e nekünk felvállalni ezt a kockázatot, hogy magunkat megfertőzzük az enyhébb változattal, és akkor azt biztos, hogy megkapjuk, és az a 2% esély ott van, vagy ezt ne csináljuk, és bízunk a szerencsénkbe, hogy a kockázata nem olyan magas, hogy majd később el fogjuk kapni a himlőt, aminek sokkal magasabb a halálozása. És ezt számolta végig részletesen, akkori halálozási statisztikák alapján, és végül is arra jutott, hogy ha ez általánossá válna ez a módszer, az inokuláció, akkor a várható élettartam 3 évvel nőne a népességben. És ezt 1766-ban meg is jelent a Francia Akadémia egy kiadványában, és ezt a képet szoktam mindig berakni az előadásomba nagy boldogsággal, mert nekem ez a kezembe volt, ez a saját fényképem. Az eredeti 1766-ban kiadott tanulmány az akadémiának, a Francia Akadémiának a könyvében. Következő nagy mérföldkő Ronald Ross nevéhez fűződik, aki brit orvos volt, de matematikából is nagyon képzett volt. Nobel-díjat is kapott azért a felfedezésért, hogy a szúnyogok terjesztik a maláriát. De emellett ő egy matematikai modellt is konstruált már, ahol csoportokra osztotta a populációkat, a szúnyogokat is, illetve az embereket is, és követte, hogy a fogékony, illetve fertőzött emberek és szúnyogok száma, az hogyan változik időben. Ugye, mivel a maláriát a szúnyogok terjesztik, ha egy fertőzött embert megcsíp egy szúnyog, akkor is fertőzővé válik, és utána egy másik embernek át tudja adni ezt a fertőzést, és így keresztbe fertőzik egymást az emberek és a szúnyogok. És ezen kívül egy nagyon fontos felfedezést tett, ami most mind a mai napig a gondolkodásunkat eléggé meghatározza, ez az, hogy van egy bizonyos küszöbb paraméter, amit a mai fogalom használattal majd reprodukciós számnak fogunk nevezni, erről később lesz az előadásban, de akkor még nem így nevezték, és akkor a szúnyogoknak a sűrűségével volt kifejezve ez a küszöbb paraméter. A lényege az, hogy azt fedezte fel Ronald Ross, hogy ha a szúnyogok sűrűségét egy kritikus szint alá csökkentjük, akkor le fog csengeni magától a malária. Hát nem kell az összes szúnyogot kiirtanunk, egy bizonyos részét kell kiirtani, és az pontosan kiszámolható, hogy mekkora ez a rész, ahhoz, hogy a maláriát kontrollálni tudjuk. Ugye korábban ugye azt gondolták, hogy a szúnyog az így is úgy is lesz, teljesen nem lehet tőlük megszabadulni, hogy malária is mindig így is úgy is lesz. De ő megmutatta, hogy nem ez a helyzet, és azóta a világ nagy részén tudták is kontrollálni a maláriát. Jó, akkor térjünk rá a koronavírusra. Ugye vannak alapvető kérdések, amit mindenkit érdekelnek szerintem. Mennyire gyorsan terjed ez a járvány? Tudjuk ezt valamivel jellemezni vagy mérni? Ugye mennyire súlyos? Mennyire kell, mekkora kockázatom van, ha én elkapom? Mi látunk a médiában mindenféle ilyen görbéket, statisztikákból képzett görbéket, hogy alakul a járvány különböző országokban. Ezeknek a görbéknek miért az az alakja, amit látunk? Hogy tudjuk ezt értelmezni, ezeket a görbéket? Mindenkit érdekel, hogy mire számítsunk a jövőben, mi várható a következő hetekben, hónapokban, vagy még hosszabb időtartamon. Illetve mit tehetünk? Egyes, nem csak egyéni szinten, hanem ugye a közösség, a társadalom szintjén is, valamilyen intézkedésnek, ugye állandóan új intézkedésekkel, szabályokkal találkozunk, egy ilyen intézkedésnek, szabálynak felmérhetően mi lesz a hatása? Hogy fogja befolyásolni azt a bizonyos görbét? Hogy fog alakulni egy adott intézkedés hatására az a görbe, ahhoz képest, mintha azt az intézkedést nem hoztuk volna meg. Kezdeném kicsit időrendben, ha visszaugrunk január-februárra, ha valaki még emlékszik, akkor az volt a helyzet, amit a képen látható, hogy Kínában volt egy nagyobb járvány, és amúgy a világ többi országában néhány helyen felbukkant egy-egy eset. Akik általában utazók voltak, akik Kínából érkeztek, Spanyolországban 1 eset volt. Franciaországban 6 eset volt, de Olaszországban 2. És akkor még azon aggódott mindenki, hogy kiszabadul-e ez a járvány Kínából, el tud-e terjedni az egész világon, melyik országokba fog elterjedni, hol várható legközelebb nagyobb járványkitörés. És már akkor az utazások alapján lehetett becsléseket adni arra, hogy ez még Wuhanra vonatkozik, hogy Wuhanból hányan utaznak egy adott helyre, abból meg lehetett becsülni, hogy hány fertőzött fog érkezni arra az adott helyre Wuhanból. Sőt, utána ezt kiterjesztettük egész Kínára, és készítettünk egy ilyen 3 fázisból álló modellt. Az egyikkel próbáltuk előre jelezni, vagy megbecsülni, hogy a kínai hatóságok intézkedésétől függően mekkorára nőhet Kínában a járvány. Utána nyilván, ha sok fertőzött van, Kínában, azok egy része utazni fog, és ezeket az utazókat akkor betápláltuk egy ilyen globális mobilitási modellbe. Óriási adatbázisaink vannak arról, hogy a világon különböző régiók mennyire vannak összekötve, mekkora az utasforgalom az év különböző hónapjaiban különböző régiók, országok között. Tehát ezeket a fertőzötteket szét lehet osztani, ez szerint meg lehet mondani, hogy hova mennyi fog jutni belőlük. És utána, ha valaki megérkezik egy adott helyre és fertőzött, akkor ott van annak az esélye, hogy őt sikerül kiszűrni, még mielőtt elkeveredne a helyi közösségben. Illetve mi annak a valószínűsége, hogy ő egy járványt fog indítani az adott helyen. Tehát ezt így mind összekombináltuk, és ez alapján ebbe a tanulmányunkban tudtunk konstruálni, csak egy ábrát mutatok, a sok ábránk van, a különböző országok kockázatairól, hogy különböző körülmények között mennyi a valószínűsége annak, hogy egy nagy járvány fog kitörni az adott országban, célországban, amiatt, hogy Kínából eseteket importálnak. És az látszik, itt mondjuk az európai országokat kategorizáltuk ez szerint a kockázat szerint, tehát ez a görbe attól függ, hogy mennyire nagy a kínai járvány, ahogy nő a kínai járvány, úgy erre nagyobb lesz a kockázat is. És itt már azonosítottuk, hogy Olaszország az egyik legkockázatosabb ebből a szempontból, és ugye Olaszországban történt a következő nagy járvány. És Magyarország is itt van egyébként, az a középkategóriájú ország, hogy a közepes kockázatú országoknak az alsó részén van. Később, miután megjelent ez a tanulmányunk, egy újságíró megkeresett a New Scientist nevű tudományos magazinból a következő miatt. Akkor azt vették észre február végén, hogy különböző helyeken találnak fertőzött embereket, akik Iránból érkeztek. És akkor Iránban még csak 28 esetet jelentettek hivatalosan, és az volt az újságíró kérdés, hogy ezzel a mi modellünkkel lehet-e visszafele is számolni, és lehet, és a következő a lényege, hogyha azt látjuk, hogy egy adott helyről hány fertőzött érkezik, ugyanebből az utazási modellből visszafele is lehet számolni, hogy hány fertőzöttnek kell lennie az eredeti országban, hogy ennyi számú fertőzött utast detektáljunk mi a célországokban. És akkor ez alapján visszafele számoltunk, és úgy becsültem, hogy legalább 2000 eset van már Iránban, amikor a hivatalos szám 28 volt, és akkor pár nap múlva kiderült, hogy ez tényleg így is van. És ugye ez akkor lett Magyarországon is érdekesebb, ez a számolás, amikor az első regisztrált eset Magyarországon is egy Iránból visszatért diák volt. És akkor mi történt azóta? Hát ez ott eltelt jó pár hónap, és így néz ki most a világon, a WHO legújabb jelentése szerint a járvány alakulása. És ha megnézzük, akkor ez a kis lila, nagyon pici oszlopok ott, azok voltak az a kínai járvány, amiatt annyira aggódtunk még akkor. És akkor látszik, hogy az most már elhanyagolható méretű ahhoz képest, ami mostanában történik. Az is jól látható, hogy a kontinensek között hogy tevődött át a járvány súlypontja előbb Európába, aztán Amerikába, aztán később az ázsiai régió is, főleg India révén erősen növekedett, és az egész világon most már elterjedt az új koronavírus. Most Magyarországon március óta dolgozunk egy ilyen interdisziplináris, vagy inkább multidisziplináris csapatban, koronavírus járványnak az elemzésén. Vannak a csapatban matematikusok, biológus, informatikus, orvos, epidemiológus, biostatisztikus, van hálózatkutató kollégánk, de még szociológusok is vannak, és most is ki fog derülni, hogy ők miért fontosak ők is ebben a munkában. Ugye van komoly társadalomtudományi vonatkozásai is vannak egy járványnak, és ez a csapat próbál együtt dolgozni, hogy az összes fontos adat és információ összegyűjtésével minél teljesebb körű elemzését tudjuk adni a magyarországi folyamatoknak. A matematikai oldalról nézve, milyen számos matematikai technikánk van, hogy különböző kérdések megválaszolásához különböző módszereket próbálunk használni. Ezek közül néhányról fogok szót ejteni, meg a compartment modellekről beszélnék csak most röviden, az egy gyakran használt modelltípus, aminek a lényeg az, hogy különböző csoportokba osztjuk az embereket, mindenki pontosan egy csoportba kerül, ezeket nevezünk kompartmenteknek, és ezeket a csoportokat betegség alapján fontos tényezők szerint állapítjuk meg. A legegyszerűbb esetben vannak a fogékonyak, a fertőzőek és a felgyógyultak. De sokszor ennél finomabb beosztásra van szükségünk, hogy a fertőzés is több stádiumon keresztül történik. Vannak a látensek, vannak akik esetleg, mint a koronavírusnál nagyon fontos, már fertőznek, de még tüneteket nem mutatnak, és így tovább. Illetve nagyon fontos például a korcsoportok szerinti szétbontás, hogy különböző életkorú embereknek különböző szociális kapcsolatrendszerük van, különböző biológiai paramétereik vannak, hogy mennyire súlyos különböző korcsoportokban a lefolyásnak a kockázata, vagy mekkora a kockázata a súlyos lefolyásnak, és így tovább. Tehát ennél még sokkal több csoportot fogunk majd alkotni, és utána azt próbáljuk, már Ronald Rossnak az ötlete volt 100 évvel ezelőtt, próbáljuk időben végig követni, hogy melyik ilyen csoportban, mikor éppen hány ember van. És akkor a fertőzések azok majd nyilván kontaktusokhoz fognak kötődni. Kontaktus egy fertőzött és fogékony között, fertőzött és fogékony közötti kontaktus vezet ahhoz, hogy valaki bekerül a fertőzöttek osztályába. A járványnak a terjedését ezzel az R számmal szoktuk jellemezni, ez egy nagyon fontos fogalom, a reprodukciós szám, ami azt fejezi ki, hogy egy ember átlagosan hány másiknak adja át a fertőzést. Tehát ha ez a szám, ez egy átlagszám, ha ez a szám mondjuk 15, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy 100 ember 150 másikat fog megfertőzni. És akkor 1,5-re jön ki az átlag. És ha ez a szám 1-nél nagyobb, akkor a járvány terjedni fog, ez a szám 1-nél kisebb, akkor a járvány lecseng. Ez úgy lehet még elképzelni ezt a reprodukciós számot, mint az autóban a kilométer órát, ami mutatja, hogy mekkora sebessége halad az autó. Tehát ezt a járványnak a terjedését, a sebességét jellemzi ebbe az értelembe, és persze ez a szám a járvány során folyamatosan változik. És milyen tényezők határozzák meg ezt a számot? Ezt úgy neveztem el, hogy a terjedés törvénye. Tehát azt akarjuk csak végig gondolni, hogy van egy fertőzött ember, lehetek én is, én egy fertőzött ember vagyok, hány másik embert fogok megfertőzni, ez mitől függ? Ez is függ attól, hogy egy nap hány másik emberrel találkozok, a kontaktusoknak a száma. Ha kétszer annyi emberrel találkozok, akkor kétszer akkor esélyem van, kétszer annyi embernek tudom átadni a fertőzést. A következő, hogyha valakivel már találkozok, mennyi az esélye, hogy én őt megfertőzöm. Ez függ majd több tényezőtől, mindjárt mutatom, a egyéni védekezéssel tudom csökkenteni ennek a kockázatot, hogy valakit megfertőzök, ha már muszáj vele találkoznom. Az is fontos, hogy mennyien vannak a fogékonyak a populációban, tehát ha én véletlenszerűen találkozok emberekkel, akkor közülük nem mindenki fogékony, tehát valaki már átesett a betegségen és immun is. Nyilván nem tudom megfertőzni, csak a fogékonyakat. Illetve mennyi a fertőző periódus hossza, vagyis én hány napig fogom élni a kis normál életemet, a közösségbe jönni, menni és találkozni emberekkel. És a cél az, hogy ennek a négy tényezőnek a szorzata, ez a reprodukciós szám, és ezt szeretnénk egy alá csökkenteni, minél jobban csökkenteni, lehetőleg egy alá, akkor fog a járvány lecsengeni. És ezekben a négy tényezőből lehet vezetni más stratégiákat, hogy melyik tényezőt hogyan tudom befolyásolni. Ugye, ami a tavasszal Magyarországon a fő stratégiának a fő lényege volt, az a kontaktusok számának a csökkentése. Amikor mindenki otthon marad, lehetőleg minél kevesebb emberrel találkozik, a kontaktusok száma lecsökken, és nincs elég kontaktus, akkor ez a reprodukciós szám is le fog csökkenni, és akkor a járvány terjedése megáll. A másik tényező, ez a fertőzés átadásának a valószínűsége, ez csökkenti a maszkviselés, kézmosás, higiénia és egyéb ilyen óvintézkedések. Ugye a fogékonyak aránya a populációban, az a hagyományosan azt a védőoltással tudjuk csökkenteni, hogy a népesség egy részét immunizáljuk, akkor fogékonyak annyival kevesebben lesznek. Ezen múlik a védőoltási programnak a sikere, vagy ezen alapul, hogy lecsökkenti a fogékonyak arányát a populációban, és akkor a betegségek nem tudnak terjedni. Illetve a fertőző periódusnak a hossza, aminek van egy biológiai aspektusa, hogy mennyi idő alatt zajlik le a betegség egy emberben. De igazából, ami a járványterjedés szempontjából számít, az az, hogy effektív mennyi ideig van jelen a közösségben. Ugye ezért nagyon fontos minél előbb megtalálni a fertőzötteket, tudjuk, hogy ki az, aki fertőz, és őket detektálni minél hatékonyabban és minél gyorsabban. Azzal tudjuk csökkenteni azt az átlagos időtartamot, amíg valaki fertőzőként eltölt a közösségben. No, tehát ezt a négy védekezési módszert lehet valahogy kombinálni. Ugye ebből jelenleg még a védőoltás az nincs, nem áll rendelkezésre, de másik hármat próbáljuk különböző mértékben használni. Ugye a súlyosság volt a másik kérdés, amit az elején föltettem. Ezt most kétféle, egy ilyen térképre helyezve, két szempont szerint rendeztem a néhány nevezetes betegséget. A vízszintes tengelyen van ez a bizonyos reprodukciós szám, hogyha nem lenne semmilyen védekezés, akkor egy beteg hány másikat tudna megfertőzni. A függőleges tengelyen pedig a halazási arányt, hogy aki megfertőződött, azoknak mekkora része, várhatóan mekkora része fog elhalálozni a betegség miatt. És akkor látható, hogy vannak jóval halálosabb betegségek is, ugye az ebola van itt fönt a legtetején, azoknak szerencsére nem olyan nagy a reprodukciós számuk. Vannak olyan betegségek, amik nagyon fertőzőek, mint a kanyaró. Egy kanyarós átlagosan 15 másikat tud megfertőzni. Emiatt van az, hogy a kanyaró elleni védőoltás az univerzális kell, hogy legyen. Majdnem mindenkit be kell oltanunk a kanyaró ellen. Annyira le kell csökkenteni, hogy ne nagyon maradjon fogékony, hogy az ő reprodukciós számát le tudjuk csökkenteni egy alá. És akkor ez az új koronavírus, ez itt van valahol középen. Reprodukciós száma az, hogy 2-3 között van, és a halálozási aránya az is nyilván változik a országról országra, illetve megfelelő különböző adatsorokon, de 0,6% körül van. Ebben az arányban már benn van az is, aki tünetmentes, vagy enyhe tünetes, nem csak a súlyosabb esetek, tehát mindenki, akit a fertőzés érint. De azt látjuk, hogy még ez is a kevesebb, mint ennek a SARS-CoV-2 vírusnak a rokona, ami közel 20 évvel ezelőtt okozott nagyobb problémát, ez a SARS, aminek 10% körüli a halálozási rátája. Mégis az csak néhány ezer embert érintett, az a járvány a Földön, a mostani pedig sok milliót. Ugye mi ennek az oka, hogy ezzel a súlyosabb, sőt, ráadásul a SARS-nak a reprodukciós száma az nem is kisebb, mint a mostanié. Miért van az, hogy az a súlyosabb vírussal könnyebben elbántunk, mint a mostanival? És ennek az az oka, hogy van egy nagyon fontos különbség a kettő között, ami ugye általában is a vakcina hiányában egy fertőző betegség kontrollálhatósága nagyon múlik ezen a tényezőn, ez pedig az, hogy a fertőzések mekkora hányada történik úgy, hogy a fertőző személy még éppen nem mutat tüneteket. És ez, míg a SARS-nál ez 5%, vagy az alatti szám volt, tehát ott, aki már fertőző volt, jellemzően már mind súlyos tüneteket mutatott, a mostani koronavírusnál ez a szám 40%-ra tehető. Tehát a fertőzés pillanatában még nem mutat tüneteket, aki átadja a fertőzést, az ilyen fertőzések az összes fertőzés 40%-át teszik ki, és ez nehezíti meg nagyon a védekezésünket az új koronavírus ellen. Tehát a SARS-nál, amint kialakultak a megfelelő protokollok, hogy felismerték a tüneteseket, őket azonnal izolálták, egyből kontrollát tudták vonni. Itt pedig sokkal nehezebb, mivel a sok tünetmentest, azt nehéz, vagy enyhe tünetest, nagyon nehéz megtalálni. És itt van egy grafikon, ami a fertőzési profilját mutatja az új koronavírusnak, hogy melyik időszakban mennyire fertőz valaki, és itt a nulla, egy napok vannak, a nulladik nap az, amikor a tünetei megjelennek, ahhoz van igazítva a skála. Tehát a legfertőzőbb valaki abban az időszakban, kicsit tünetek megjelenése előtt, illetve utáni időszakban. Jó, akkor ugye beszéltem erről a reprodukciós számról, ami 2-3 között van, de ez bizonyos szempontból kicsit félrevezető tud lenni ennél az új koronavírusnál, mivel sok más betegséggel ellentétben ez nem azt jelenti, hogy a legtöbb fertőzött az 2 vagy 3 másik embernek adja át a fertőzést, hanem ez az átlag egy egészen furcsa eloszlásból alakul ki. nagyon sokan, az esetek kétharmada, senkinek nem adja át a fertőzést, míg az esetek egy kicsi része, még nagyon sok embernek adja át a fertőzést. Így jön össze ez a 2-3 közötti átlag. És akkor itt van egy ilyen fertőzési lánc, ez egy osztrák példa, amit föltártak 6 generáción át, egy fertőzöttől indul, és 6 lépésen keresztül kik lettek megfertőzve. És azt látjuk, hogy ez az első illető, ő 3 másik embernek adta át a fertőzést, mi ugye, amit várunk is, ha 2-3 a reprodukciós szám, akkor ő 3 másikat fertőzött meg. Utána viszont azt látjuk, hogy ez a 2, ő senkinek nem adta tovább a fertőzést. Viszont a 3. megfertőzött nagyon sok embert, hát körülbelül 15 embert. Abból is, akiket ő fertőzött meg, megint volt nagyon sok, ha itt nézzük ezeket a kis görbéket, nagyon sok, senkinek nem adta tovább. De volt egy, aki továbbadta 6-7 másiknak, illetve volt még egy, aki megint csak sok másiknak továbbadta. És így tovább. Tehát igazából ezek a fertőzési láncoknak a fenntartásában komoly szerepet játszanak ezek a kis gócpontok, amikor egy ember sok másikat fertőz meg. És tulajdonképpen erre a megfigyelésre alapul, ezt néha szuperfertőzőnek is nevezzük azt a szemét, aki az átlagosnál sokkal több másik embernek adja át a fertőzést. És tulajdonképpen erre a megfigyelésre alapul nagy részben a japánoknak a stratégiája is, amit 3C stratégiának neveztek el, hogy kerüljük azokat a tényezőket, amik hozzájárulnak ahhoz, amik elősegítik azt, hogy ilyen csoportos fertőzések történjenek. Ez pedig a rosszul szellőző zárt terek, amikor sok ember van egy légtérben, és ők közeli kontaktusban vannak egymással, és ennek a kockázatát még tovább növelik azok a tevékenységek, amik intenzív kilégzéssel járnak. Japánban ilyenek voltak a karaoke bárok, vagy a szórakozó helyek, ahol a nagy hang miatt mindenki kiabálva beszél a másikkal. És a japán stratégiának az volt a lényege, hogy azt népszerűsítették ilyen posztereken, hogy az emberek kerüljék el ezeket a körülményeket, amikor ezek a csoportos fertőzések bekövetkezhetnek. És akkor látszik is itt is, ha a csoportos fertőzéseket ki tudnánk iktatni, akkor a fertőzési lánc nem tudna sokáig fennmaradni. De van még egy fontos dolog, amit a japánok csinálnak erre alapozva, az pedig az, hogy a kontaktus kutatásukban nem csak előre haladnak, hanem hátrafele is haladnak. Ugye a kontaktus kutatásnak ugye az a lényege, ha találok egy fertőzött szemét, akkor megnézem, hogy ő kivel volt olyan kapcsolatban, ami során átadhatta másnak a fertőzést. Tehát megkeresik az ő kontaktusait, és ők karanténba kerülnek, és így próbáljuk ugye elzárni a fertőzésnek az útvonalát. Amit a japánok csinálnak ehhez képest, az, hogy ők visszafele is mennek, nem azt keresik, hogy a fertőzött kinek adhatta tovább a fertőzést, hanem hogy ő kitől kaphatta el. Tehát hátrafele lépkednek ebbe a fertőzési láncba, és ez azért jó, ha megnézzük, nagyon sokan vannak itt, akik előrefele nem adják át senkinek a fertőzést, vagy csak egy embernek. Tehát például ennek az illetőnek a kontaktusait én hiába rakom karanténba, amúgy se fertőzne meg senkit, tehát akkor tulajdonképpen nem sokat tettem, vagy keveset tettem a járvány fékezésért, de ha sikerül megtalálnom ezt az illetőt, ha visszafele lépek, akkor egy-két lépés alatt mindenhonnan eljutok egy ilyen gócponthoz. És akkor hirtelen föltárul egy nagy fertőzési lánc, és nagyon sok fertőzött ember tudok gyorsan megtalálni. És így ez a fajta kontaktus kutatás az elég hatékonyan lassítja a járványnak a terjedését. Ugye ezek az olyan szuperfertőző események, amikről beszéltem, nagyon sok, rengeteg esetleírás van most már az irodalomban, hogy hol, melyik országban, hány ilyen történt, milyen körülmények között. Itt van egy ilyen hosszú lista, és akkor itt van egy ilyen példa ezekre a klaszterekre, ezek a szingapúri munkásszálakból indult járványnál látható, hogy kevés helyről nagyon sok fertőzés eredt, és akkor itt vannak ezek a tevékenységek, amik, hogyha nincsenek megfelelő óvintézkedések, akkor ezek során történhetnek könnyen ilyen csoportos fertőzések. Jó, ugye Magyarországra visszatérve, itt a kontaktus csökkentés volt megint ugye a stratégiának a fő eleme az elején, és mi akkor készítettük ezt a számítást március közepén, hogyha a kontaktus csökkentés, ami fő védekezési eszközünk, akkor 60%-kal kell csökkenteni a kontaktusok számát ahhoz, hogy ezt a járványt el tudjuk folytani. És akkor persze néztünk olyan szenáriakat is, hogyha nem sikerül ezt elérni, csak kisebb kontaktus csökkentést, akkor hogyan nőne tovább a járvány. És mivel a kontaktus csökkentés ennyire fontos eleme volt a védekezésnek, ezért külön kutatást indítottunk arra, hogy ezt próbáltuk követni, illetve számszerűsíteni, hogy hogyan is alakulnak a kontaktusok a járvány során. És erre készítettük ezt a kitő online kérdőívünket, ami ezen az oldalon elérhető, aminek Maszka neve, ami pont több kérdést is, több dologra is rákérdez, mindig aktualizáljuk is, mindig vannak benne aktuális kérdések. De az egyik fontos eleme az, pont ez, hogy hány kontaktusa volt valakinek a kitöltés előtti napon, azon belül is különböző korcsoportú emberekkel hány kontaktusunk volt. És ezt a kérdőívet már több mint 300 ezeren kitöltötték, kérdeztünk rá utazásokra is, mozgásokra városok között, amikor a kijárási korlátozások előtt, illetve után látszik a térképen, hogy mennyire lecsökkent az embereknek a mozgása az országban. Ami ennek a kérdőívnek az előnye, hogy folyamatosan, időben, folytonosan tudjuk monitorozni a történéseket, ami a hátránya az az, hogy nem reprezentatív a kitöltőknek a köre. Ez különböző demográfiák mutatók szerint összehasonlítjuk az országos átlaggal, akkor látszik, hogy erősen felül vannak reprezentálva, ami kitöltőink között a felsőfokú végzettségű, fiatal, nagyvárosi hölgyek. Ők szeretik a legjobban kitölteni, de más társadalmi csoportokból is töltik ki nagyon sokan, csak ők alul vannak reprezentálva az országos átlaghoz képest. Úgyhogy ezért, hogy ezen segítsünk, ezért az online kérdőív mellett reprezentatív telefonos közvéleménykutatások is zajlanak rendszeresen, ahol föltesszük ugyanezeket a kérdéseket, de most már egy reprezentatív mintán. És ebből a kettőből tudják a szociológusok összekalibrálni a valós helyzetet. Ugye van minden hónapban ilyen reprezentatív eredményünk, és a két ilyen felmérés közt folyamatosan van az online kérdőívből kapott eredmények. És emellett persze használtunk még mobiltelefonok, mozgási adatait, egyéb indirekt adatokat, amik tömegközlekedést hányan használják, amik mind arra utaltak, hogy a kontaktusok száma hogyan változott a tavaszi időszakban. És ebből tudunk konstruálni ilyen ábrákat, aminek kontaktmátrixnak nevezzük. Valójában ez egy táblázat, amiben számok vannak, mindkét tengeren a korcsoportok vannak, és most a számokat ilyen színekkel reprezentáltuk. Az intenzívebb szín jelenti a magasabb kontaktus számot két korcsoport között. És akkor látszik, hogy a járvány előtt ilyen sok kontaktusunk volt, a járvány után ilyen kevés kontaktusunk lett. És hogyha ezt szétbontjuk település típusokra, külön meg tudjuk nézni, és akkor az látszik, hogy ha ezt összegezzük, a közvélemény kutatásból is láttuk, hogy a 60%-ot elértük a kis településeken is, de Budapesten még 90%-ot is elérte egy időszakban kontaktusok számának a csökkenése. Tehát nagyon drasztikus kontaktus csökkentés volt március második felében, illetve áprilisban Magyarországon. És akkor itt van egy néhány hónapos időtávban kirajzolva ez a kontaktus változás. Az a fönti nyíl, az a referencia időszak, tehát annyi kontaktusunk volt a járvány előtt. Ezek a háztartáson kívüli kontaktusok, amik az ábrán vannak. Nyilván háztartáson belüli kontaktusok azok nem nagyon változnak. És itt látszik, hogy ez nagyon lezuhant ugye március végére, és akkor onnantól elkezdett nőni, de nagyon lassan, és amikor jöttek az enyhítések először vidéken május 4-én, akkor a vidéki kontaktusaink azok elkezdtek emelkedni, a budapesti az még maradt, illetve amikor jött az országos nyitás Budapesten, és akkor pedig az összes kontaktus újra emelkedni kezdett. De azt tettük észre, hogy a kontaktusaink nagyon lassan kezdtek visszanőni, nem mentek vissza olyan nagyon gyorsan a normál szintjük, sőt, még ma sincsenek ott, mint ahol a járvány előtt voltak. És a más indikátorok viszont, például a mobiltelefonok mozgása, az meg viszonylag gyorsan visszaállt a normál szintre. Tehát az emberek újra elkezdtek mozogni, de közben még óvatosabbak voltak egy ideig, és a kontaktusaik ettől sokkal lassabban nőttek, mint ahogy az ő mobilitásuk nőtt. És akkor itt van ebben a tanulmányban, elemeztük ki részletesen az első hullámot Magyarországon, és itt látható az akkori járványgörbénk. amiből azt érdemes megjegyezni, hogy ezek a világos kék, vagy kékes szürkével jelölt szín jelenti azokat az eseteket, tehát itt a napi jelentett esetszámok vannak, amik szociális intézményhez köthetők, a sötétebb kék, amik a kórházi járványhoz, vagy egészségügyi intézményhez köthetők, és a piros, amit mi úgy nevezünk, hogy közösségi terjedés, ami tényleg ugye a hétköznapi körülmények között történő fertőzések. És azt látjuk, hogy közösségi terjedés az minimális volt Magyarországon, tehát a hamar történő kontaktus csökkentés miatt a járvány nem tudott utat törni a közösségben magának, csak ezekben az intézményekben terjedt egy ideig, amíg ott urán nem lettek a helyzeten. Ha megnézzük a halálozásoknak a mintázatát, az ugyanazt mutatja, mint mindenhol a világban, hogy az idősebb korosztályoknál drasztikusan megugrik a halálozásnak a súlyos lefolyásnak és a halálozásnak a kockázata. Amit még számoltunk az első hullám során, ilyen valós idejű statisztikai elemzés, kezdem az alsó, mert az tartozik a halálozásokhoz. Ugye a halálozási arányt nem is olyan könnyű kiszámolni, hiszen ahhoz tudni kéne, és az összes fertőzöttnek a számát, ahhoz kéne viszonyítani, amit akkor még nem tudtunk, azóta arról már vannak információink egy másik vizsgálatból. Tehát amit általában a sajtóban olvastunk, az úgynevezett nyers halálozási szám, hogy eddig ennyi esetet találtunk, illetve eddig ennyi ember hunyt el. És kettőt elosztjuk egymással, az nagyon félrevezető tud lenni, amiatt is, hogy a nevezőse stimmel, mert nem az összes fertőzött van benne, hanem csak akit megtaláltunk, illetve a számlálóse stimmel, mert a mostani eseteink között vannak nagyon sokan, akik majd később fognak még elhalálozni, és ők a nevezőben benn vannak, de a számláló még nincsenek. És ezt korrigáltuk statisztikai módszerrel, és ez a piros körbe az alsó a nyers halálozás, a zöld pedig a statisztikailag korrigált, és azt láttuk, hogy ez a statisztikai korrekcióval igazából már több hónappal előre meg lehetett mondani, hogy mennyi lesz a végső halálozási arányszám. Másik fontos dolog, ez a reprodukciós szám, amit szintén valós időben próbáltunk követni. Ez a piros görbe jelzi, hogy hogy változott a reprodukciós szám, és ez a vízszintes piros vonal azaz az egy szint, amit el kéne érni a járvány kontrolljához. És akkor látszik, hogy a reprodukciós szám az gyorsan elkezdett csökkenni. Itt egy-két idős otthoni járvány idején volt benne egy ilyen emelkedés, utána visszalement, és igazából utána egy alatt maradt nagyjából végig. Hogyha pedig azt is kiszámoltuk, hogy a közösségi eseteket külön vesszük, csak azokat számoljuk bele, amik tényleg intézményektől függetlenül közösségbe történtek, akkor a közösségi reprodukciós szám az meg hamar lement egy alá, és az ott is maradt. Jó, akkor készítettünk még ilyen szenárió elemzéseket egy elég komplikált modellel, most a részleteiben nem megyek bele, de nagyon sok differenciál egyenletből áll, ahol betegségnek a fázisait vagy a stádiumait nagyon részletesen fölbontottuk ilyen kis részekre, és ott követtük végig a fertőzöttek számát ezekbe a különböző osztályokba, és ezt minden egyes korcsoportra külön felírtuk. A modellnek nagyon sok paramétere van, itt így nézett ki a táblám abban az időszakban, az irodámban, a két tábla tele volt koronavírus paraméterekkel, amiket ugye használunk ezekhez az átmeneteknek, az átmeneti rátáknak a meghatározásához. És akkor ebből tudunk különböző ilyen szenáriókat, ezt a modellt futtatjuk, megoldjuk az differenciál egyenleteket, és akkor különböző ilyen járványgörbéket konstruálunk, amiket szenárióknak nevezünk, amik ilyen hipotetikus járványlefutások. És akkor itt csak néhány példát mutatok, hogy különböző ilyen reprodukciós számokkal, hogy néznek ki a járvány, és akkor látszik, hogy van egy olyan eset, ahol itt most mondjuk a kórházba kezelteknek a száma van kirajzolva, van egy olyan eset, ahol 7000 ember kerülne kórházba a járvány csúcsán, másik esetben meg csak körülbelül 1000 ember kerülne kórházba a járvány csúcsán. Ez nagyba függ ettől a reprodukciós számtól, hogy mennyire sikerül azt nekünk leszorítani. És akkor most azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben, most jelenleg 1500-an vannak körülbelül kórházban koronavírus miatt, tehát most már egy rosszabb szenárióban vagyunk, mint ez itt. Valahol a kettő között vagyunk. És akkor lehet más célzott intézkedéseket is nézni. Itt például azt néztük, csak egyet mutatok, iskolabezárásnak mi a hatás, ugye vannak korcsoportjaink, tudjuk az ő kontaktusaikat külön változtatni, csak a gyerekek kontaktusait változtatjuk, amit az iskola bezárás vált ki. lehet az, hogyha az idősek védelmére vezetünk be különböző intézkedést, akkor csak az időseknek a kontaktusait csökkentjük. És igazából azt látjuk, hogy mondjuk az idősek védelmi vezetünk be intézkedéseket, őnekik relatív kevés kontaktusuk van, tehát az egész globális járványgörbét azt nem fogja olyan drasztikusan befolyásolni, de ha csak a súlyos esetekre koncentrálunk, vagy a halálozásokra, azt viszont jelentősen tudja befolyásolni. Mivel az ő körükben jóval magasabb annak a kockázata. És akkor itt van még egyszer a járványgörbék, most heti eset számba kifejezve, illetve a fontosabb intézkedésekkel, és a zöld, amikor feloldó intézkedések, és látszik, amikor minden intézkedést feloldottunk, akkor utána pár héttel már látszik egy pici emelkedés az eset számban. De igazából a jelentett eset számok azok sokszor egész más képet adnak, vagy sokszor akár félrevezető képet adhatnak ahhoz képest, hogy mi történik valójában. És az eseteknek csak egy kicsi részét találjuk meg, és ezt minden országra meg lehet nézni. Van számos ország, ahol a jelentett esetek alapján kirajzott járványgörbe, az egész más, mint ami a valóságban történt. Ugye honnan tudjuk, mi történt a valóságban? Ezt lehet utólag rekonstruálni, megint csak matematikai modellekből, a halálozásokból. Tulajdonképpen a módszer lényege, hogy a halálozásokból számolunk visszafelé. Hány esetnek kellett lennie adott időszakban, ami pont ezt a halálozási mintázatot hozza létre, amit megfigyeltünk. És akkor itt van, ez egy bárki megnézheti egy nemzetközi oldalon, minden országra. Itt van két brit és két amerikai intézetnek a rekonstrukciója magyarországi első járványhullámra, és ez az alacsony kis fekete görbe itt lent, ez az, ami jelentett esetszámaink. És valójában meg így nézhetett ki a járvány, mert különböző módszereket használnak, hogy mindegyik görbéje egy kicsit más. De ezt mi is elvégeztük, még több információnk van Magyarországról, mint nekik. Úgyhogy mi is készítettünk egy rekonstrukciót, ennél teljesebb információ birtokában, ami már figyelembe veszi ennek a Hunkaver vizsgálatnak az eredményeit is. Ugye ez volt az a nagy vizsgálat május közepén, amikor több mint 10 000 embert leteszteltek Magyarországon, egy nagy reprezentatív mintát az országra nézve, kétféle teszttel. Az egyik, ami az aktív fertőzést mutatja ki, a másik pedig azt mutatja ki, hogy valaki már átesette korábban a fertőzésen. És akkor ebből a tesztből, vagy ebből a vizsgálatból tudjuk, hogy május közepéig körülbelül 20-szor annyi ember esett át a fertőzésen, mint amennyi a jelentett eset szám volt. És ebből rekonstruáltuk, vagy ennek az információt is felhasználva rekonstruáltuk mi is a tavaszi járványgörbét, és ezt kaptuk, aminek van több tanulsága is. Az egyik az, hogy már február végén már terjedt a koronavírus, már az első jelentett esetek előtt jelen volt, és egy nagyon gyors növekedése volt március első felében, és gyakorlatilag az intézkedések hatására, a kijárási korlátozás idején gyakorlatilag onnantól kezdve a növekedés megállt, amit persze akkor még adatokból még nem látszódott, de akkor már megállt, és onnantól csökkenni kezdett. Most ugye ennek az eredménye volt, hogy különböző ilyen nemzetközi rangsorokon, ugye nyáron Magyarországot a legjobban védekező országok közé tették, ugye itt van a felső osztályban. Jó, tehát mi volt ennek az egésznek a lényege? Ugye volt ez a biztos mindenki látta már ezt a lapítsuk el a görbét típusú ábrákat. Ugye az volt a lényeg, hogy a kontaktusok csökkentésével egy ilyen gyorsan növekvő meredek járvány görbe helyett egy ilyen lassabban növekvő, sokkal laposabb görbét kapjunk. És ami történt, valójában nem csak ellaposítottuk, hanem teljesen elfojtottuk ezt a görbét a tavasz során. És ennek az volt a lényege, vagy annak köszönhető, hogy 60-90%-kal csökkentek a kontaktusok. És ugye ezek a kontaktusok, ezek mindenkinél csökkentek, nem csak a fertőzötteknél, vagy a súlyos betegeknél, hanem a tünetmenteseknél is csökkentek a kontaktusok, azoknál is, akik enyhe tünetesek, vagy még a tünetek megjelenése előtt állnak. Tehát mindenkinek csökkentek a kontaktusok, hogy a járvány nem tud terjedni. És ez volt a helyzetértékelésünk egyik eleme nyáron, hogy a következő fázisban, amikor nem lesznek ilyen kontaktus csökkentések, ilyen általános széleskörűek, akkor pont ezek az emberek azok, vagy ezek az illetők, akik a járványnak a mozgatói lesznek, akiket vagy tünetmentes, de fertőz, vagy még nem mutat tüneteket, vagy enyhe eset, és még nem időben azonosított eset. Rájuk kell figyelni majd. Jó, és akkor lekövetkezett a második hullám. Én ezt az ábrát szoktam mutatni még a nyáron, egy ilyen kis karikatúrája a történteknek, hogy ugye beindul a járvány, akkor valami intézkedéseket hozunk, akkor ugye megáll a növekedés, úgy látjuk, hogy hát ez nem is volt olyan vészes, mint ahogy ezt előre, amennyire féltünk tőle, és akkor ugye esetek száma lecsökken, és akkor most akkor engedhetünk az intézkedésekből, és akkor persze vissza fog térni. Hát ugye pont ezt látjuk nagyon sok helyen. És igazából ezt a jelenséget, ezt már a legegyszerűbb modellek is, matematikai modellek is ezt világosan mutatják. Itt csak egy példát raktam be, az egyik legegyszerűbb ilyen compartment modellbe. Azt csináljuk, hogy ezt az átviteli rátát, ami a kontaktusszámmal arányos, két hónapra nagyon lecsökkentjük, tehát két hónap után visszaengedjük. És akkor a matematikai szimulációnk az ad egy ilyen görbét, itt vezettük be az intézkedéseket, lecsökkent, itt feloldottuk, visszanőtt. És akkor azért is jók a matematikai modellek, mert ilyeneket ki lehet próbálni a szimulációk segítségével a számítógépemen. Ki tudom próbálni, mi lenne, ha nem két hónapig lennének az intézkedések, csak egy hónapig, vagy három hónapig. Vagy nem lennek ennyire szigorúak, csak fele ilyen szigorúak. És akkor gyakorlatilag azonnal tudok ilyen görbéket vizsgálni, hogy viselkedne a járvány ilyen különböző esetekben. És akkor itt ugyanennek az ábrának, hogyha a kumulatív esetszámokat rajzolom most ki, tehát az összes addig megfertőzötteknek a számát, az ugye így néz ki, itt volt az első kis növekedés, utána leállt, utána jött a következő. Hogy ezt utána sorra a nyár folyamán különböző országok elkezdték ezt megvalósítani, ezt a görbét. Itt van néhány, aki az elsők között volt, utána jött a többi ország is, és akkor ősszel meg nagyon sok más. Ott ez a kezdet kezdetétől ez tudható volt. Még mutatok egyet a budapesti kollégáimmal, amit készítettünk tanulmány a járványnak az irányíthatóságáról, tehát hogy különböző beavatkozásokat, most itt kontaktuscsökkentésből áll itt is, hogyan tudunk bizonyos szempontok szerint megtervezni úgy, hogy egy célfüggvényt optimalizáljunk vagy minimalizáljunk. És itt van egy ilyen intézkedéseket összehasonlító adatbázis az Oxford Egyetemről, ez a szigorúsági index. Különböző országoknak, vagy az összes országnak az intézkedéseit összegyűjtik, és egy 1-től 100-ig terjedő skálán elhelyezik egy adott időben, mennyire szigorú az adott ország intézkedés csomaga. És akkor itt összehasonlítottunk Magyarországhoz hasonló méretű országoknál, hogy mikor, mennyi, milyen szigorú intézkedések voltak. És igazából azt találtuk, hogy ha az lenne olyan kontrollstratégiát tervezünk, aminek az elfolytása, vagy aminek az a lényege, hogy a súlyos esetek és a halálozásoknak nagyobb szempontot adunk benne, mint a korlátozó intézkedések költségének, akkor ezeket az elfolytási stratégiákat kapjuk, hogy nagyon szigorú intézkedések az elején, és utána lehet rajtuk enyhíteni. Ha pedig máshogy állítjuk be a súlyainkat, azt mondjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy ezeknek a kontaktuscsökkentő intézkedéseknek a költsége az magasabb, relatíva mondjuk a kórházba kezeltek, vagy a súlyos esetek költségéhez képest, akkor pedig ez az enyhítés stratégiát kapjuk vissza a modell számításokból is. Amikor csak akkora beavatkozást hajtunk végre, ami még az egészségügyi rendszer kapacitása alatt tartja a fertőzöttek számát, de nem szorítja le egy nagyon alacsony szintre. És tulajdonképpen azt találtuk ebben az egyszerű modellben is, hogy ha 6 hónapra tervezünk egy elfolytási stratégiának megfelelő irányítást, akkor az úgy fog viselkedni, hogy a 6. hónap végén elkezdenek nőni az esetszámok. Hiszen ha csak 6 hónapra tervezünk, a 6 hónapon túli esetek már nem fogják befolyásolni, hogy mit tervezünk erre. És azt látjuk, hogy különböző országok, ugye Csehország, Magyarország, Ausztria, itt a magyarral van összehasonlítva, pontosan olyan görbéket produkáltak. Ha egy elfolytási stratégia az első 6 hónapra, ugye 6 hónap után pedig emelkednek az esetszámok. Még ugye az idő, a nagyságrendek, illetve az idők is stimmelnek. Jó, és akkor átérnék ugye a második hullámra. Igazából már augusztusban már számoltuk ezt a reprodukciós számot, megint a belföldi közösségi terjedésre, és akkor már jeleztük, hogy egy fölött van, tehát hogy már elindult, belföldön is elindultak fertőzési láncok, és ez a reprodukciós szám ugye nagyon magas értékre nőtt, 2 fölé is ment ugye augusztus végén, és ugye akkor jeleztük, hogy ez előre vetít, hogy meg fognak ugrani az esetszámok a közeljövőben. Ugye amikor ezt mondtuk, akkor még 100 alatti esetszámok voltak, és nagyon hamar fölugrottak ugye 1000 körülire. És a járványt itt a augusztus végén ugye a szociálisan aktív korosztályban kezdett először terjedni. Ugye nagyon sok esetet láttunk esküvőkről, falunapok, golyatáborok, különböző szórakozó helyekről. És hát itt van egy, amikor ugye szórakozó helyek ugye nagyon jó helyszíne ezeknek a szuperfertőző eseményeknek. Ugye itt van egy kép ugye szegedi szórakozó helyről szeptember 4-én. Ugye amikor ezzel egy időben egy épülettel odébb nagyon szigorú szabályok között működött az egyetem, itt kevésbé voltak ilyen szabályok láthatók. És innen kiszedtem még egy képet, ahol nem tudom mennyire látszik a képen, ugye a DJ a nagy buliba, rengeteg ilyen kis cseppecske látható a levegőbe. Ugye úgy terjed ez a vírus, az ember a kilégzés, beszéd, kiabálás során kis cseppecskék jutnak ki, azokon utazik a vírus. Tehát itt ez a fénykép is mutatja, hogy ez bizony nem volt egy olyan biztonságos, járványi szempontból biztonságos rendezvény. És akkor ugye az a kockázat, jó, a szociálisan aktív fiatalok között kezdett terjedni a járvány, de az ő körükben a súlyosság, illetve a halálozás kockázata az elég alacsony, tehát akkor mi azzal a probléma, ők könnyen átvészelik többségükben. Ugye az a probléma, hogy itt az a kockázat merül föl, hogy erről a körről, a fiatalabb generációkról átterjed más korcsoportokra is a fertőzés. És erre volt számos nemzetközi példa, ahol ez megtörtént. Itt van 3 példa, egyik nevezetes ugye Florida, ezek ilyen hőtérképek. Tehát itt a vízszintes tengén az idő van, függőleges tengén a korcsoportok vannak, és akkor ezek a színek intenzitása jelzi, hogy mennyi fertőzött van adott héten, adott korcsoportban, és akkor itt látszik, hogy Floridában is a fiatalok körében kezdődött a második hullám, és így terjed, hogy megyünk időben előre, ez így terjed szét a különböző korosztályokra. Ugyanezt látjuk itt Dél-Franciaországban, ugyanezt látjuk Spanyolországban, ugyanezt a jelenséget. Ez egy ilyen általános jelenség. És itt, ha kicsit jobban megnézzük ugye Floridát, itt ez volt az első hullámuk, ez a második, és akkor látszik, hogy ugyan az esetek ide koncentrálódnak a fiatalabb generációkra, de ez az olló, ez itt folyamatosan nyílik, és az idősekre is terjed át. És a súlyos esetek, ez a kórházi esetek, azok viszont már nyilván az idősebbekre koncentrálódnak, a halálozások meg még inkább. És ha megnézzük a floridai adatokat, akkor azt láttuk, hogy elkezdett növekedni az esetek száma, a halálozások száma az még stagnált. De néhány hét késéssel meg kellett várni, hát, amíg átterjedje más korcsoportokra, ahol gyakoribbak a súlyos esetek, néhány hét késéssel a halálozás is elkezdett emelkedni. Jó, és akkor ezt mi is modelleztük ugyanezt a jelenséget, hogy vannak azok a bizonyos kontaktmátrixaink, amiről már korábban beszéltem, azok adják meg a különböző korosztályok közötti kontaktusokat. Tehát ez ugyanúgy be lehet tenni egy modellbe, és akkor nézni, hogy a különböző korosztályokban hogy fog alakulni a fertőzöttek száma. És itt van, amit készítettünk szeptember közepén. A baloldali része ennek az ábrának, az az adatok, tehát a tényadatok, és onnan előre vetítettük, hogy ez hogy fog tovább folytatódni, ha minden így marad. És akkor így látszik, hogy azt vetítettük előre, hogy igen, fog terjedni az idősebbek felé, és itt a 40-es korosztály az pár héten belül ki fog sárgulni eléggé. És most megnézzük, hogy mi történt. Itt van, hogy mi történt azóta, ugye most már október van, meg lehet nézni, hogy mi történt. Itt van az első hullámunk. Látható, hogy ez a fiatalokat gyakorlatilag egyáltalán nem érintette. Itt az idősebbek körében vannak főleg az eseteink. És akkor látszik az is, hogy az augusztus végén itt a fiatalabb generációkba indult el a terjedés. És ahogy azt jósoltuk, hétről hétre megy át az idősebbek felé, és a vég néhány hét alatt a 40-es korosztály besárul, pont mint ahogy azt a modell mutatta. Pontosan az történt. Hogyha megnézzük az esetszámainkat, illetve halálozási görbéinket, abban is azt látjuk, hogy itt elindult az esetszámának a növekedése, néhány hét késéssel követte a halálozások számának a növekedése. Jó, még egy érdekes dolgot észrevettünk az online kérdévünkből, amikor azt néztük, pont ezt az átterjedést akartuk kicsit részleteiben jobban vizsgálni, hogy megnéztük a kontaktusok, hogy alakulnak a 10 és 40 év közöttiek, illetve a 70 év fölöttiek között, és azt láttuk, hogy alakulnak időben, hogy ezek egy stagnáló szinten voltak, nyáron kicsit megemelkedtek, de szeptembert iskolakezdéstől visszamentek, ez nyilván az ilyen nyári családi látogatások, összejövetelek, nyaralások, amik nyáron kicsit megemelték. De ami föltűnt, hogy ha szétszedtük település típusok szerint, akkor a kis településeken, ami a piros, sokkal több az ilyen kontaktus az idősek és a fiatalok között, mint Budapest, illetve Pest megyében, ami a zöld. És ez a nagyvárosokban is így van. Tehát az a jelenség adódik ebből, hogy kisebb településeken több kontaktus van a fiatalok idősek között, akkor abból azt gyanítottuk, hogy vidéken gyorsabb lesz ez az átterjedés, mint Budapesten a generációk között, és ugyanezt, ha megnézzük az adatokat, ez tényleg így is történik. Tehát ez mutatja, hogy az online kérdőívünk is már meg tud mutatni ilyen jelenségeket. Ilyen részleteiben társadalmi jelenségek hogyan, ugye nyilván nagyon sok szociológiai háttere van annak, hogy miért mások a kontaktusok a kisvárosban, mint a nagyvárosban. Ezeket föl lehet tárni egy ilyen online kérdőívvel is, és abból releváns következtetéseket levonni a járvány alakulására, amik később tényekkel igazolódnak. Jó, végezetül pár dolgot szeretnék még. Az egyik mutatni, az egyik ilyen a gazdaság és a járványi védekezésnek a kapcsolata. Ugye sokszor a médiában ezek így ellentét párként tűnnek föl, hogy most vagy a gazdaságot mentjük meg, vagy a járvány ellen védekezünk. De valójában, ha megnézzük ezt az ábrát, ahol a vízszintes tengelyen a második negyed évben a különböző országok GDP csökkenése van, a függőleges tengelyen pedig koronavírus okozta halálozások száma, akkor azt látjuk, hogy ilyen trade-off a kettő között valójában nincs, hogy ez egy sokkal komplikáltabb dolog. Ugye a trade-off azt jelenti, hogy választanom kell, hogy vagy ez, vagy az. Ugye este választanom kell, hogy a másnapi ZH-ra tanulok, vagy lemegyek a Jate klubba szuperfertőző bulira. Vagy ez, vagy az. Hogyha ez lenne, trade-off lenne a kettő között, akkor nem így néznek ki az ábra. Akkor úgy néznek ki az ábra, hogy a bal alsó sarokban lennének országok, akik szuper jól védekeznek a járvány ellen, feláldozva a gazdaságukat. Ők itt lennének. Bocsánat. Ők itt lennének. És akkor a jobb felső sarokban lennek azok az országok, akik meg a gazdaságukat megmentik minden áron, nem törődve azzal, hogy mennyi halálozás van, hogy mekkora járvány van. De azt látjuk, hogy itt sincsenek országok, meg itt sincsenek országok, és nem ezen a tengelyen vannak, nem ezen az átlón vannak az országok elhelyezkedve, hanem a másik átlón. Tehát pont, hogy egy ilyen összefüggés van, hogy azoknak volt sikeresebb a járvány, illetve a járványvédekezésük, illetve a gazdasági teljesítményük ugyanazoknak az országoknak jobb. Illetve akinél nagyon beütött a járvány, azoknál a gazdaság is jobban megsínlette. És hogy segítsük mi is a gazdaság működését, ezért elkészítettük ezt a vállalati fehér könyvet a munkatársaimmal, ami hasznos tanácsokat ad, hogy a munkahelyeket hogy lehet úgy szervezni, a műszakok szervezését, az egész munkaszervezésre kevesebb kontaktus legyen, a körülményeket, hogy minél biztonságosabb legyen, különböző munkahely típusokra nézve, gyárak, irodák, építőipar, szolgáltatás, és itt egy ilyen 40 oldalas is könyv. Nagyon sok ilyen konkrét példa van más országból, hogy milyen munkahelyeken hogy törtek ki járványok, és az hogy lehetne megakadályozni, és hogy annak is figyelmébe ajánlom ezt a kis könyvecskét, aki nem akar tervezni a munkahelyre védekezési tervet, de úgy érdekli, hogy mégis milyen körülmények segítik elő a járványnak a terjedését. Nagyon sok konkrét példa van benne. Le lehet tölteni, ha valaki rákeres, könnyen megtalálja. Jó, és akkor rátérnék egy kicsit a végén erre az ágens alapú modellezésünkre, ami egy ilyen számítógépes szimuláció, ahol minden egyes embert külön szimulálunk, külön paraméterei vannak, hogy itt a példában is, hogy felnőtt vagy gyermek, hogy iskolába jár vagy munkahelyre, mennyi időt tölt különböző helyeken, megy bevásárolni, és így tovább, találkozik ott másokkal, akkor átadhatja a fertőzést, és csinálunk egy ilyen virtuális populációt tulajdonképpen, amit számítógépen minden egyes embert egyenként külön szimulálunk. És ilyen több országnak van ilyen modellező rendszere, és nálunk is ezt a kollégáim, a Pázmány Péter Egyetemen Csikász Nagy Attila vezetésére fejlesztenek egy ilyen rendszert, amit először Szegedre fejlesztünk. A Szegednek már voltak ilyen programjai a múltban, ilyen okos város jellegű programjai. Az egyik ilyen, ahol nagyon sok adat keletkezett arról, hogy a szegediek, ez még a tömegközlekedés, nem a járványvédekezés céljából készült, a tömegközlekedés optimalizálása céljából, hogy szegediek mennyit mozognak különböző városrészek között, hányan mennek át a hídon, honnan hova utaznak, mennyi időt töltenek ott. Az alapján megtervezni a tömegközlekedési járatokat. És Szegedről nagyon sok információnk van, egy másik adatforrásból van információnk a demográfiáról is, egy ilyen részletes felbontás, ilyen 100x100-as méretű kis cellákba tudjuk Szeged lakosainak a demográfiai összetételét. A modellbe be lett integrálva rengeteg valós helyszín, nagyobb intézmények, iskolák, ott hány diák van, és így tovább. 3000 intézmény van, a 161 000 ember szét van osztva olyan csoportok között, ami a valóságot tükrözi, hogy mennyi az idős, mennyi a dolgozó, mennyi az iskolás. És tulajdonképpen van egy ilyen virtuális Szegedünk, egy számítógépben minden egyes ember szimulálva van, ami persze nem a egy az egybe felel meg a szegedi polgároknak, de hogy összességében ugyanaz a jellemzői ennek a virtuális populációnak, mint Szeged város lakosságának. És erről tudok mutatni egy videót is. Itt látjuk a városnak az életét, itt megy az idő is, most hajnal van, azért még mindenki otthon van, de ugye most napközben már járnak iskolába, munkahelyre, és így tovább, ha eljön az este, akkor mennek bevásárolni, szórakozni. Most a halászcsárdában elég sok vendég volt, ha valaki észrevette, most megint éjszaka van, otthon vannak. Tehát szét van osztva tartózkodás szerint egészségügyi intézményekre, munkahelyekre, iskolákra, szórakozó helyekre, és így tovább, és ahogy megy az idő, látjuk, hogy éli a város az életét. Tehát már kész egy ilyen keretrendszer, ami tulajdonképpen Szegedet már elég jól szimulálja, és akkor most azon dolgoznak a kollégáim, hogy ha van egy virtuális Szegedünk, akkor abban indítsunk járványokat, hogy fölteszik, hogy néhány ilyen ember fertőzött, és akkor nyilván ők elmennek a munkahelyre, ide-oda találkoznak másokkal, átadhatják, hogyan fog terjedni a fertőzés a városnak a szintjén. Illetve ha ilyen egészen lokalizált intézkedéseket próbálunk tenni, azoknak mi a hatása? Hogy hány fertőzöttnél érdemes bezárni az iskolát például ennyire, vagy egy munkahelyet, ha felbukkan a fertőzés, össze tudunk hasonlítani különböző karanténszabályokat, tesztelési stratégiákat, és így tovább bizonyos munkahelyeken gyakrabban tesztelünk, 10 napra rakunk karanténbe, melyeket vagy 14-re, vagy kiket pontosan, ez mind van város szintjén is, de most azt reméljük, hogy hamarosan tudjuk egész precízen ezeket szimulálni. Jó, és akkor ugye mi lesz most? Hát most jön a tél, és a tél az nem lesz olyan kellemes járványügyi szempontból. Ami már kérdés volt tavasszal is, és igazából ez ma sem teljesen tisztázott, hogy mennyire erős a szezonális tulajdonsága ennek az új koronavírusnak. Ugye tudjuk, hogy a légúti fertőzések általában szezonálisak, ugye télen sokan betegek, nyáron meg szinte senki ilyen betegségekbe. Ennek nagyon, nagyon sok tényezője van, hogy ez miért van így. Egyik tényezője vannak társadalmi tényezői is, hogy a kontaktusoknak a száma hogy változik az év során. Nyáron nincs például iskola, ugye influenza kedvelt terjedési helye az iskola, ugye nyáron nincs iskola. Számít az is, hogy nyáron, vagy jó időben az emberek sokat vannak szabadtéren, télen sokat vannak zárt térben összezárva ahhoz képest. Ugye vannak a környezeti tényezők, az emberek egészségi állapotát befolyásoló szezonális tényezők, és így tovább. ezek mind együtt határozzák meg ezeket a szezonális mintázatokat. És akkor a tavasz, ugye az a nagy kérdés volt, hogy a nyár mennyire fog segíteni, csak attól enyhül a helyzet, hogy jön a nyár, és most meg annak az ellenkezője van, hogy mennyit fog attól rosszabbodni a helyzet, hogy jön a tél. Tehát mivel még egyetlen ország se élt végig egy teljes évet ebben a járványban, ezért még mindig van bizonytalanság, és ezt tulajdonképpen ezt még tavasszal készítettük ezeket a görbéket, ami azt mutatja, hogy különböző feltételezéseket teszünk, hogy mennyire erősen szezonális ez a vírus, annyira, mint az influenza, vagy kevésbé, vagy még jobban. Attól függően nagyon változatos járványgörbéket tudunk kapni, tehát a szezonalitás az még mindig nem teljesen tisztázott. Tehát ez egy bizonytalansági tényező így a tél előtt. Mennyit romlik a helyzet csak amiatt, hogy az emberek sokkal többet fognak zárt térben együtt lenni. Azt feltételezzük, hogy romlani fog, de ennek a mértékét nem olyan könnyű megbecsülni. De mi lesz még egy kicsit hosszabb távon? Ha a telet sikerült átvészelnünk, hogy a szakértők jövő év közepére várják azt, hogy széles körbe elérhető vált a vakcina, valamilyen vakcina optimális esetben. Készítettünk erre is a legutóbbi közvéleménykutatásunkban egy kérdést, hogy mennyi az oltási kedv Magyarországon, és azt kaptuk, hogy igazából háromféle válasz lehetett. Azt kérdeztük, hogy ha elérhetővé válik egy hatóságok által jóváhagyott, biztonságosnak és hatékonynak minősített védőoltás, akkor ő beadná magának, és lehetett úgy válaszolni, hogy igen, beoltatnám magam, úgyhogy nem, illetve hogy még nem tudom, bizonytalan vagyok. És akkor azt látjuk ebből, hogy kicsit 50% alatt van azoknak az aránya, akik biztosra mondják, hogy beoltatnám magukat, és elég magas azoknak az aránya is, akik jelenleg azt mondanák, hogy nem. És van egy bizonytalan kör is, és hogyha megnézzük a különböző társadalmi csoportokban ennek a megoszlását, akkor azt látjuk, hogy a férfiak, ők sokkal hajlamosabbak beoltatni magukat, mint a nők. Ami azért csodálkoztunk kicsit ezen az eredményen, mert egy másik kérdésbe kérdeztünk a maszkviselési hajlandóságra is, és ott meg fordított eredményt találtunk. A nők sokkal hajlandóbbak, sokkal inkább hajlandóak felvenni a maszkot, mint a férfiak. Védőoltásnál meg ez pont fordítva van. Úgyhogy ez egy ilyen iskolai végzettségtől nem függ jelentősen, a lakhely típustól Budapesten valamennyivel magasabb, de a többi település típuson között nincs lényegi különbség. És hogyha jön már nagyon sok országban elkezdtek ilyen modellezési kutatásokat is végezni, ugye ha lesz védőoltásunk, akkor tulajdonképpen azzal csak annyi fog történni, hogy a védekezésnek egy másik fázisába érünk. Ugye azt meg kell jól tervezni, különböző ütemezése lesz, nem fog hirtelen itt lenni mindenkinek vakcina egyetlen pillanat alatt, hanem az folyamatosan fog érkezni, és akkor jól meg kell tervezni, hogy melyik csoportok legyenek, akik prioritást kapnak, kik kapják először, másodszor, és így tovább. Mi lesz éppen akkor a járványnak a dinamikája abban a helyzetben, amikor ez az oltási program elindul? Mik lesznek ennek a vakcinának a paraméterei? Ugye előfordulhat az is, például, hogy időseknél kisebb hatékonysága lesz. Vagy előfordulhat az is, hogy megfertőzés ellen nem ad védelmet, csak a súlyos lefolyás ellen ad védelmet. Tehát nagyon sok ilyen bizonytalansági tényező van, és a különböző paraméterei vannak a vakcinák, akkor különbözőképpen kell majd megtervezni az optimális oltási menetrendet. Úgyhogy már több országban is ezen gondolkodnak, és mi is elkezdtünk gondolkodni, hogy a matematikai modellekkel hogyan tudjuk majd segíteni, hogy ennek a finom hangolását ennek az oltási programnak, amikor majd lesz. Jó, és ezzel szeretném megköszönni a munkatársaimnak a munkáját, amivel hozzájárultak ehhez a sok eredményhez, amit ma bemutattam, illetve köszönöm a figyelmet a közönségnek is.
Az STL Szabad Egyetem következő heti előadója professzor dr. Papp Tamás, az STL Természettudományi és Informatikai Kar mikrobiológiai tanszékének egyetemi tanára, aki Földünk különös élőlényei a gombák címmel tartja meg előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!
Thank you.